A 2015. november 29-i prédikáció.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetem a számotokra, írva található az imént felolvasott bibliai részben Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében, az első részben, amiből a 7. verset újra olvasom. Mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, családom nevében is köszönöm a lehetőséget, hogy ezen a mai adventi vasárnapon együtt ünnepelhetünk a Soly Máriakkal. Jézust várva, az ő igéjére figyelve, a Szentlélek jelenlétében bízva, közösen erősödhetünk meg a hitünkben, azáltal is, hogy egy fiatal ember bizonyságot tesz előttünk a hitéről. Azért ma ez nem annyira mindennapi dolog. Ezért különösen is hálával tartozunk az Istennek. A Biblia olvasó kalauz szerint a református hívek általában sokan legalábbis a Timóteusi levelet olvasták, és én egy kicsit most visszamennék az elejére ennek a második levélnek, amit az öreg apostol már életének utolsó szakaszában tulajdonképpen testamentumként hagy maga után az ifjú Timóteusra, az ő tanítványára, akit fiaként szeretett. Az ő kapcsolatuk volt számomra most egy olyan üzenet, ami sok olyan dolgot hordoz, ami mind nekünk már idősebbeknek, mind az utánunk jövő generációknak nagyon fontos lehet. Mert hogy olyan ez a kapcsolat Timóteus és Pál között, mint a staféta, a váltófutás, amikor valaki elérkezett már az ő futásának a végére, Pál mondja is ennek a levélnek az utolsó gyönyörű verseiben, hogy immár én megáldoztatom, mert az én elköltözésem ideje közel van, a manames harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megáld, ami Urunk, az igaz bíró a manapon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Milyen gyönyörű adventi sorok ezek, amiket az apostol ránk hagy. És kifejezi ez azt a futást, azt a stafétát, amiben nekünk is részünk van, hogy át kell venni a stafétát. Itt van valaki, aki a maga hitbeli tapasztalatával, Istentől kapott kincseivel, gazdagságával, amit a Szentlélek megőrzött az ő életében, átadja a staféta botot a következő nemzedéknek, a következő generációnak. Igen, az ő kapcsolatuk is ilyen volt, és nekünk most arra kell figyelni, hogy a mi életünk is valami hasonló kell, hogy legyen. A Krisztusban hívőknek a közösségében folyamatosság van, kontinuitás van. És azt lehet megfigyelni ebben az igében, hogy az apostol olyan dolgokat hagy az ő szeretett fiára, amiben ott vannak a stafétának a értékei, a kincsei, amiket tovább lehet vinni, hogy aztán ő is tovább tudja adni. A váltás pillanatainak lehetünk a tanulni, amikor még itt van az idősebb, és már kezdi felvenni a ritmust a fiatalabb. Milyen szép kép, és milyen kifejező ez. Ezért is fontos az, hogy a gyülekezetben együtt hallgassuk az igét idősebbek és fiatalabbak, mert minnyájunk számára van üzenet. Az öregedő ember fokozatosan adja át a tapasztalatait, a rábízott lelki kincseket a fiatal tanítványnak. Ez azt is mutatja, hogy szükségük van egymásra. Szükségük van arra, hogy beszélgessenek, hogy elmondják egymásnak, hogy hogy vannak. hogy mit kaptak, hogy mit éltek át. Pál Timóteusban teljesedik ki. Az ő életében látja a folytatását a saját szolgálatának. Hogy van folytatás, hogy Isten gondoskodik arról, hogy a stafétát át lehessen adni. A staféta mozdulat azt jelenti, hogy van folytonosság, hogy nem szakad meg a Krisztusra mutató bizonyságtétel. Hogy értelme volt mindannak, amit az apostol addig az ő erőfeszítéseiben megtett. Hogy van reménység a jövő felől. Az idősödő ember összegez, értékel. Az apostol ezt mutatja föl az ő levelében. Miközben azt is érezzük, hogy az ifjú Timóteus pedig, mint ahogyan a fiatalabbak még, inkább terveznek. És milyen fontos az, hogy amikor valaki terveket készít, akkor az előtte járóknak a tapasztalatait is felhasználja ebben. Hogy az az épület, amit építeni fog, az élete, az ne alapok, ne gyökerek nélküli legyen, hanem ugyanúgy értelme legyen, mint az elődeinek. Csak néhány gondolatot szeretnék felvillantani ennek az igének az alapján, mert hogy az idősödő embernek a levelében minden szó fontos. Amikor szüleim leveleit olvasom, akkor miután már eltávoztak közülünk, sokkal nagyobb hangsúly van egy-egy szón, egy-egy mondaton, egy-egy üzenetem. Mert érezzük azt, hogy valami megszakad, de mégis valaminek folytatódnia kell. Az apostol szavait, ha olvassuk, szinte minden szóra hangsúlyt lehetne tenni. Én néhány hangsúlyt szeretnék röviden tenni azokra a szavakra, amiket az apostol az ifjú Timóteusra hagy, és úgy gondolom, hogy ránk is hagy, és bennünket is elindít, hogy folytathassuk azt az utat, ami a mi útunk, a futásunkat, ami a mi futásunk. Pál azt mondja, hogy ő Jézus Krisztus apostola Isten akaratából. Jézusnak a szavai jutnak eszünkbe, aki azt mondja a tanítványainak, hogy nem én választottalak titeket, vagy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Nem úgy van az, hogy mi elhatározzuk, hogy majd az Isten fogjuk követni, és ez meg is nekünk. Hanem éppen fordítva van, nem is gondolnánk, hogy Isten milyen úton indít el bennünket, hogy valójában ő választ ki bennünket. És ez azért nagyon fontos, mert ebben az is ott van, hogy ha hibázom is, ha amint vagyok sok bűn alatt, jövök eléje, ő akkor is engem vállal, engem elfogad. Pál apostolt is elfogadta. Az egész szörnyű, sötét múltjával együtt is elfogadta. Az elhívás, az, hogy Isten akaratából apostol valaki, hogy Isten akaratából Isten gyermeke valaki, ez azt jelenti, hogy Isten őt elfogadta. És ez nagyon fontos az öreg embernek is, amikor összegez, hogy az életében, ami igazán értékes volt, az Istentől származik, és fontos a fiatalnak, aki még előtte áll az ő életének, az ő futásának, mert azt mondja, hogy Isten téged is vállal. Noha előre tudja, hogy hibázni fogsz. Előre tudja a gyarlóságaidat, és gyöngeségeidet, és botlásaidat, és mégis vállal. Milyen csodálatos a hozzánk jövő Krisztusnak a szeretete. Benne ott van az is, ami mögöttünk volt, meg az is, ami előttünk van. Hogy mindazzal együtt vállal bennünket. Tudja, hogy nem vagyok tökéletes, és mégis ad megbízást. Neked is ad megbízást. Mindnyájunknak ad megbízást. A Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint apostol ő. Ez is milyen fontos mondat. A Krisztus Jézusban való élet ígérete. Pálnak olyan ígéretei voltak, amiket az életében, amiket a vége felé lát beteljesedni. Valójában az életünk akkor lesz teljes, hogyha az Isten ígéretei teljesednek be. Nem pedig mindenféle más dolog, amiről azt gondoljuk, hogy fontos volt. Pálnak nem volt könnyű az élete, nem valami rózsaszín ködökben repülő élet volt az övé, hanem az volt az ő életének az ígérete, hogy sokat fog szenvedni a Krisztusért, de az is ott volt, hogy az ő dicsőségében is részes lesz. Hogyha együtt szenvedünk vele, együtt is fogunk megdicsőítetni. Vagyis Isten Jézusért bennünket is részeltet a Jézus örökségében és dicsőségében. Szenvedés és dicsőség. Neked is, nekem is vannak személyes ígéreteim, amiket Istentől kaptunk, amiket tudatosítanunk kell. Hogyha Isten ígéretei beteljesülnek, akkor lesz beteljesült az életünk. Ő tudja a mi dolgainkat, tudja, hogy honnan estünk ki, tudja, hogy az a nevünk, hogy élünk, és halottak vagyunk, és mégis ránk bízza a békéltetés szolgálatát, rábízza azt, hogy a haló félben lévőket is erősítsük meg. Olyan ígéreteket kapunk, amiket aztán az ő munkája be is teljesít az életünkben. Szenvedés és dicsőség. Milyen szép, amit kíván az apostol Timóteusnak. Tulajdonképpen a köszöntés egy szép kívánság. Kegyelem, irgalom és békesség. Jézus kegyelme az, ami ezt a fiút elindíthatja az ő szolgálatában, az ő további életében. Mit jelent a kegyelem? Azt jelenti a kegyelem, hogy megkapom mindazt, amit nem érdemeltem meg. Ez a kegyelem. Irgalmat kér az ő számára az apostol az Istentől. Mit jelent az irgalom? Azt, hogy nem kapom meg azt, amit megérdemelnék. Az Isten kegyelme és irgalma pedig békességet teremt a szívemben. Ha békességre vágyunk, akkor ezt a kegyelmet és ezt az irgalmat kell nekünk kérni. És sokszor nagyon konkrét lesz ez az életünkben, hogy mi az, amit őtőle úgy kaptam meg, hogy nem érdemeltem meg. És mégis az enyém. Ez titok. De az is titok, hogy miért nem kaptam meg azt, amit megérdemeltem volna. Jézusért nem kaptam meg, tudjuk ezt, mégis felfoghatatlan, hogy Isten az ő ítéletét nem hajtja végre rajtunk. Ez az ő irgalma, és ez az ő szeretete. És csak zárójelben jegyzem meg, bár nagyon fontos, hogy Jézus azt mondja, hogy ti is legyetek irgalmasok, ahogyan Isten is irgalmazott nektek. Ne tegyétek meg egymással azt, amit a másik úgymond megérdemelne. És legyetek kegyelmesek egymáshoz, ahogy az Isten is kegyelmezett nektek, és adjátok meg egymásnak azt, amit nem érdemel meg a másik, de mégis szüksége van rá. Legfőképpen a bocsánatot. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva, tiszta lelki ismerettel, mondja az apostol. Azon gondolkoztam, hogy vajon mi köti össze az öreg Pált, aki most már Krisztusnak a szolgája, az őseivel, akik hithű zsidók voltak, és a maguk ószövetségi módján hittek az Istenben, a maguk tiszta lelki ismeretével, mert akkor ez adatott nekik. Mi köti össze mégis az őseivel ezt az apostolt, aki szinte egész életében harcolt a zsidózók ellen, azok ellen, akik nem fogadták el a messiást? Mit kezdjen ezzel a feszültséggel az apostol? És gyönyörűen megtalálható az igében ennek a feloldása, hogy tudnilik a tiszta lelkiismeret köti őket össze. Azt mondja, hogy ő hálát ad az Istennek, akinek szolgál, őseihez hasonlóan tiszta lelkiismerettel. Ők tiszta lelkiismerettel szolgálták az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét. Pál pedig tiszta lelkiismerettel szolgálja Krisztus. Úgy tudja megtartani a tiszta lelkiismeretet, hogyha a neki adatot kegyelem szerint él, hogyha ahhoz a Krisztushoz ragaszkodik, akivel találkozott, és akinek a jelenlétében az ő élete megújult. De ez nem jelenti azt, hogy az őseimet megtagadom, ő nem tagadja meg az őseit, pedig ő saját magát tekinti az Ószövetség örökösének, és nem a korabeli zsidóságot. És mégis azt mondja, hogy tiszta lelkiismerettel szolgálok, úgy, ahogyan az őseim is azt tették. Mert bocsánatból élek, az Isten bocsánatából, ami elég nekik is, meg nekem is. Vajon a mi lelkiismeretünk milyen állapotban van? Akár azokkal kapcsolatban, akik előttünk jártak, akár a saját őseinkkel kapcsolatban, akár hitbeli előttünk járókkal kapcsolatban. Nem kell nekünk ugyanúgy hinni, mint ők. A fontos, hogy tiszta legyen a lelkiismeretünk. Éjjel és nappal imádkozik Pál Timóteusért. Milyen nagy erő a biztonságot adó imádkozó háttér. Hol lennénk mi, ha édesanyánk nem imádkozott volna éjjel és nappal értünk? A szolgálatnak, egy ifjú életnek, amit a hitben most indul el, a legnagyobb támasza az imádság. Az egyik legértékesebb idő és energia befektetés az idősek számára. Az apostol már ezt tudja csak tenni, hogy éjjel-nappal nem tud éjjel aludni, akkor imádkozik. De milyen nagy dolog ez, mert ennek eredménye van. Timóteusból egy olyan ember lesz, aki a gyülekezet életének fontos tényezője. Hát érdemes imádkozni azért a fiatalért, aki most indul az életbe, aki most tett bizonyságot. Megtanulja ennek a stafétának az átvételét is, hogy konkrétan és kitartóan kell imádkozni egymásért, ügyekért, problémákért, amik még nincsenek megoldva, de tudjuk, hogy Isten kezében megoldódhatnak. Megtanulhatja ez a fiatal ember azt, hogy mit jelent számítani és támaszkodni valakire, aki imádkozik értünk. Enélkül gyöngék maradunk. Könnyeidre emlékezve kívánlak látni, hogy öröm töltsön el. Milyen ellentmondás ez? Hát, hogyha arra emlékszik Pál, hogy ez a Timóteus lehet, hogy valami gyönge pillanatában sírva fakadt, akkor mi az öröm ebben? Valószínűleg az, hogy egy olyan élethelyzet volt ez, amiből Isten hozta ki ezt a Timóteust, aki bajban volt, aki szenvedett, aki kisírt. De Pál apostol, amikor visszaemlékszik arra az időre, amikor ez a fiú még nehéz helyzetben volt, látja azt az utat is, hogy hogy jött onnan ki, hogy az Isten őt hogy szabadította meg, és ez örömmel tölti el. Mert a legnagyobb öröm a szabadulásnak az öröme. Érzékeny az idős ember minden szituációra, ahol ilyen ember közeli és Isten közeli dolgok történtek, és ezen tud igazán örülni. Örülni tud annak, hogy találkoztak, hogy meglátogatták, hogy imádkozhat a másikért. Más az értékrendje, mint a világnak. Ő már ennek örül, hogy úgy tekinthet a gyermekére, az unokájára, a dédunokájára, hogy benne Isten szabadító szeretetét látja. És éppen itt utal Pál Timóteus hitbeli múltjára is. Mert arra hivatkozik, hogy ő megvan arról győződve, hogy olyan képmutatás nélküli hit van ebben a fiúban, mint ami volt az ő anyjában, és az ő nagyanyjában, és még folytathatnám dédanyjában is volt. A hitben járó szülőnek fel kell tárnia a múltat. Azért, hogy az utána jövő bele tudja helyezni magát a folyamatba, hogy hol van az én helyem. A most történő dolgokat egy folyamat részeként kell látnom, saját magamat is. Timóteus ismerje meg a múltat, értékelje azt, és helyezze el magát benne. Így lehet ő is majd értékes a múlt, értékes múlt a következő generáció számára. Itt érti meg azt, hogy nem vele kezdődött az élet, és nem így vele fejeződik be. Nem velünk kezdődött, és nem is velünk fejeződik be. Milyen fontos lenne nekünk idősebbeknek, hogyha figyelnénk arra, hogy elmondjuk azt, amit velünk cselekedett az Úr. És milyen jó, hogy Balázsnak elmondta a nagymama. a dédnagymama, hogy mit cselekedett vele az Úr. Ott ült a lábánál, sokszor órákig, és a dédmama mesélt, mint régen az öregek. Nem a gépet nézik, hanem hallgatják az öregek beszélgetését, elbeszélését, meséit. És ott érzi azt, hogy lám, hát nem velem kezdődött. És úgy tanulja meg, hogy nem is velem végződik, hogy én is így kell majd ezt tovább adjam. Gerjeszt fel a kegyelmi ajándékot, amit az én kezeimnek rátétele által adott neked az Isten. Mit jelent ez? Mindenki kapott kegyelmi ajándékot. Az ápolásnak, a gyámolításnak az ajándékát. Többek közt te is megkaptad. És minnyáján kapunk valamit, amit gyakorolnunk kell. Ennyit jelent csak a felgerjesztés, hogy újra és újra gyakorold magad abban, amit az Istentől kaptál, képmutatás nélkül való hitben. Szükségünk van erre, mert szeretjük elengedni az ajándékainkat. Szeretünk eltestedni, főleg mi idősebbek. De a fiatalnak is szüksége van arra, hogy tudatosítsa mindig magában azt, hogy Isten neki ajándékot adott, amivel neki élnie kell. És végül a záró versben, ami textusként olvastam fel, tulajdonképpen egy tükröt tart az apostol Timóteus elő, és azt mondja, hogy lásd meg, hogy hol vagy, és azt is lásd meg, hogy hol kellene lenned, hogy mire van szükséged. Azt mondja, hogy nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten. Ne félj, lehet, hogy most még félsz, még bizonytalan vagy, még félember vagy. Kegyelmi ajándékok gyakorlása nélkül. Vannak, akik a hit dolgában hajótörést szenvednek. De te ne légyél ezekhez hasonló, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét kérd. Az erő azt jelenti, hogy mindent vállalni tudok, amit az Isten rám bíz, ami a szükség, a szolgálatot szükséges. A szeretet azt jelenti, hogy a szeretet mindent jól tud értékelni, értéket teremteni, és képes mindig újat is kezdeni. Az Isten szeretete ilyen, és józansággal ajándékoz meg bennünket, hogy mindig jól tudjunk dönteni. Ne félj, hanem kezdj el a te szereteteddel befektetni a másik emberbe. Mert a legnagyobb, a legértékesebb befektetés a szeretet az életünkben. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Hát ne félj, mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Amen.